Abban a meggyőződésben vagyok, hogy ezt jól értsd, az egyház még csak most éli majd meg az igazi pünkösdöt. Az igazi pünkösdöt még csak most éli majd át az egyház. Most ezzel nem azt mondom, hogy az Apcsák 2 pünkösdje nem volt valódi pünkösd, hanem lesz egy olyan pünkösdi kitöltetés újra, aminek el kell jönnie, hogy helyre álljon az egyház. Isten jelenlétének egy olyan formája fog megjelenni újra, amely azért kész van elkészítve a mennyben, hogy elváltozzon az egyház. Elváltozzon az egyház. És ez az elváltozás nem tudja létrehozni a program, a székek, a ház, hanem csak Isten szelleme.
Amen.
És ez egy olyan programot indít be a Szent Szellem, hogy lejön, és ő maga elkezdi az embereket meggyőzni, akit engedi magát. Óriási dolgok lesznek. Nagyon kevés ember tud, nagyon kevésszer tudunk erről prédikálni, mert szinte erre hit kell kimondani azt, hogy nagyobb dicsőség lesz szinte az egyházon, mint a korai egyházban. Ez egy nagyon nagy hit kell ehhez. Merészség kell erre ezt kimondani, hogy igen, van több az Isten jelenlétében, mert állandóan csak azt látjuk, és azt halljuk, és azt mondjuk, ó, ez miért nem, az miért nem, meg az miért nem, a sok ó, a ha, meg a jaj. De Isten elkezdi beleüzenni a pusztába, a nehéz körülmények között, a frusztrált emberek között, ahogy a Keresztelő János, Jézus, meg a többiek egy frusztrált környezetben születtek bele, és elkezdték hirdetni, hogy jön egy dicsőséges korszak. Nem is tudták a hallgatók, hogy miről beszél Jézus és János. Fogaluk sincs volt arról, milyen az betöltek az egy Szent Szelleme és tűzzel. Hát azt sem mond, nem mondjátok azt, hogy tudták, mert ott akkor még nem tudtak betöltek az egy Szent Szellemmel. Csak egy-egy emberre rászállt a Szent Szellem. És mégis hirdette Jézus. Kit által? Hogy ez meg lesz. Ez meg lesz. És a legkilátástalan pillanatban, amikor eljött a húsvét, mindenki lemondott Jézusról. Az atya nem mondott le róla. Fönt a mennyben ment a nagy diplomácia, a nagy sürgésforgás, az angyalok működtek, stb. Mindenki megfeszültem fönt a mennyben, csönd volt valószínű, és nézték, hogy olyan följön-e az út a Saul torkából. De nem megyek előre, most még nem tartunk, de ma oda is elmegyünk a Saul torkába. Halleluja. Jó az út!
Amen!
Halleluja. Nem kell vallásoskodni. Amen! Nyugodtan mondhatsz. Amen!
Amen!
Nem, azért, ha valaki álmod üvöltöznek, amen, attól meg neki nem kell csöndben ülnünk. Halleluja. Halleluja. Örök hír a feltámadás.
Amen.
Örök hír. Amen. Örök hír. Ezért én is próbálok örülni. A húsvét üzenete három fontos pilléren állt az Ószövetségben. Az első fontos dolog a pászka. A második a kovásztalan kenyerek ünnepe, és a harmadik pedig a zsenge. Tehát három részből állt a húsvét, a zsidó húsvét. Pászka, kovásztalan kenyerek ünnepe és zsenge. Nagyon sokat beszélünk a pászka üzenetéről, az áldozat üzenetéről, ugye? Nagyon sokat beszélünk a kovásztalanságról, azaz a szent életmódról, de kevesebbet beszélünk a zsengéről, hogy mit is jelent ez a zsenge áldozat. Lehet, hogy eddig nem tudtad, de a Pészák, az nem csak Pészákról szól, hanem a kovásztalan kenyerek ünnepéről is szól, illetve a zsenge áldozatról is szól. A Biblia szerint a zsenge áldozat az Újszövetségben előfordul a Jakab levelében például, hogy az Isten igéje által vagyunk újjászülve, és zsenge áldozatul, tehát mi bennünket Isten igéje szült újjá, tehát az igéhez köti a zsenge áldozatot. Aztán így Isten igéje a Róma levélben, hogy a Szent Szellem munkája, a zsenge áldozat munkája, és a Korintusi levélben írja Pál a Krisztusnak a munkáját, hogy ő a zsenge áldozat. Tehát az ige, a Szent Szellem, és Jézus Krisztusról ír, az ige bizonyságot tesz, hogy ez mind-mind zsengérülön az Eklésiának. Az egész munka az Új Szövetségben, a Krisztus feltámadására gondolok, ez mind időtlen, örökkévaló. Ez azt jelenti, ez már science fiction, tehát azért időtlen, mert amikor létrejött a keresztel a nagy csoda, és létrejött a kereszt munkája, onnantól kezdve megváltozott az egész kozmosz. És az, hogy te meg tudsz térni, ez is az időtlenség miatt van. Hogy vissza tudsz menni a kereszt áldozatig, és újra a szellemed meg tud újulni, és a bűneidet le tudod tenni. Amen? Miért? Mert örökkévaló a kereszt. Ezt nem időben mész vissza, hanem szellemben megragadod azt, ami benne van a szellemvilágban, a kereszt áldozata. Amen? Tehát a szellemvilágban benne van ez az áldozat. Ezért nem feszítjük meg naponta Krisztust, mint ahogy némely egyházban, naponta ugye újra kellett nekik áldozni az Urat. Ez nem igaz, ez hazugság. Nekünk egyszer lett feláldozva, és nekünk jogunk van, és szellemileg meg kell tanulnunk, hogyan kell bekapcsolódni ebbe az áldozatba. Mert szellemi javak vannak a szellemvilágban. A szellemvilágban vannak a szellemi javak. Onnan jön az áldás. Miért a bűnbocsátot honnan jött? Hát nem a paptól, hanem Jézus Krisztustól. Hogyan? Hogy bele nyúltál hit által a szellemvilágba, a keresztre oda mentél, a kereszthez szellemi értelemben vedesz, és elvetted a bűn bocsánatodat. Mert időtlen, örökkévaló, enyészhetetlen, és egy, nem csak egy történelmi tény, hanem egy valóságos, örökkévaló esemény. Annyira örökkévaló, és annyira természet fölötti, hogy még a mennyben is ugye fölment az Úr, és még ott is meg kellett kennie a vérével az összes olyan tárgyat és olyan Isten tisztelethez tartozó dolgot, amelyre szükség volt az áldozati bemutatás. Nagyon érdekes. Tehát egyszerűen az egész áldozat úgymond egy örökké valóságba vitte be az egész kozmoszt, illetve már előre meghalt az Úr Jézus a te bűneidért, az én bűneimért és a következő generációk bűneiért. Tehát nem csak, hogy a múltra nyúlik vissza, nem csak, hogy a jelenben működik, hanem már a jövőre nézve is. Halleluja! Ez azt jelenti, amit a jövőben fogok vétkezni, az Úr Jézus már azért is meghalt. Ez a dicsőség dicsősége. Halleluja! Óriási! Fantasztikus dolog! Ez a világ történelem legnagyobb eseménye, hogy az Ádám bűnét kiszakította, és új fajt hozott létre, a Krisztusi faj. Amen. Halleluja. Félet volt az Ádám bűnét. Tehát a kereszt időn kívül valósult meg, ezért örökkévaló, három időben működik, a tegnapban, a mában és a holnapban. Az Apcsel 4.33-nál nyissuk ki a Bibliát. Az apostolok cselekedete 4. fejezete, egy olyan fejezet, amikor a gyülekezet imádkozik Isten munkájáért. Ez a pünkösd után történik meg. Apostolok cselekedetei 4. fejezet, 33-as verszak. Az apostolok nagy erővel tesznek bizonyságot az Úr Jézus föltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Amen, idáig. Tehát a hívők előtte imádkoznak, hogy nyújtsa ki az Úr a kezét, és tegyen jeleket és csodákat, és hogyan jött létre a természet feletti erő, hogyan jött létre a természet feletti csoda, jel, isteni megtapasztalás, hogy emberek kimentek az utcára, ezek az apostolok, Isten tanítványai, és bizonyságot tettek a föltámadásról. Tehát ma ezért lesz szó a föltámadásról, hogy a menny és a föld össze legyen kötve a szívedben, és megértsd azt, hogy ezek az emberek miről tettek bizonyságot. Mert a feltámadás mögött ez egy fogalom, és amögött vannak bizonyos szellemi javak, amelyeket meg tudtál már éríteni, egyébként itt mindenki föl van támadva, elmondom, és mindenkinek része az erő, és lehetséges belekapcsolódni Isten erejébe. Nem kell várni rá. Ez az új szövetség üzenete, hogy nem kell várni a Szent Szellemre. Ez lehet, hogy furcsa hangzik, de az Isten igében sehol nincs az megírva a pünkösd után, hogy várjunk el a Szent Szellemre olyan módon, hogy egyszer eljöjjön hozzá. Mert a Szent Szellem hol van? Az egyházban. Az egyházban. És amikor hitre jutsz, akkor meg tudod érinteni a Szent Szellemet. És el tudod venni a Szent Szellemnek a működését. Például a pünkösdi egyház nagyon sokat tanít arról, hogy hogyan kell várni a Szent Szellemre, és hogyan kell a Szent Szellemnek a spontanitásába belelépni. És felépítenek bizonyos tanításokat. Egyébként ez rossz. Ez nem igaz. Mert a Bibliában az új szövetség hasábét, ha elolvasod, mindenhol azt írja az ige, Jézus is azt tanítja, hogy igyon, vedd el, vegyétek a Szent Szellemet. De ezt majd a jövőben, pünkösdnél még nem tartunk. Tehát az apostolok a feltámadásról tettek bizonyságot. Ezért ma megnézzük, hogy mit jelent ez a feltámadás, hogy a természet fölöttiben jobban, biztonságosabban tud mozogni. Erre azt mondod, hogy hát nem láttam még természet fölöttit az életemben. Ez nem igaz, mert amikor újjászülettél, mert aki újjászületik, akkor már belép a természet fölöttibe. Mert te nem vagy már természetes egyén. Te már természet fölötti vagy. Te már természet fölötti vagy. Nézzük a Filippi levelet, a 3. fejezetet. A kihívás előtt áll az egyház. Az egész egykesésé. A dicsőségnek a kihívás előtt. Amikor a feltámadsz a szellemben, és rájössz arra, hogy az egész életed mennyire a Krisztusban, és mennyire Istentől függ, onnantól kezdve, ha nem nézel ki a természet feletti, a természet fölötti felé, ha nem kacsingatsz a csodák felé, elmegy az életedből is. Egyszerűen nem lennél, te se, én se hívők, ha a Szent Szellemet nem ismernék. Szent Szellem nélkül nem bírom. nem lehet a szentszám nélkül. Annyira nehéz nélkül. És mindig be kell töltekednem nekem is, vagy az igén keresztül, vagy dicséretek keresztül, vagy spontán tudom mondott bizonságot a Zsuzsai, az Úrral, mert muszáj, hogy mindig rám kacsincsan az Úr, én meg visszakacsincsak. Halleluja. Filippi 3. 8-os versszaktól. Sőt, azért most is kárnak, annak felette kárnak, ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Nagyon-nagyon-nagyon radikális, de jó, dicsőség az Úrnak. Pár radikális. Kárnak ítél mindent. Így kezdik. Ez az alapja, a dicsőség felé vezető út, a feltámadásban való út. Alapja. Kárnak és szemétnek ítél. Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt. Akiért minden kárba veszni hagytam. Szemétnek ítélek. Fú, micsoda kijelentés. Nem teszem fel a kérdést. De magamnak fölmerem tenni a kérdést. Lajos, tényleg kárnak és szemétnek ítélsz mindent? Krisztusért? Kár és szemét. Kár és szemét. Egy nagy szemétkupac. Minden. Ami nem Krisztus. Krisztusért. Krisztusból. Krisztusban. Krisztushoz. Ezért rajongok, mikor köztetek vagyok, és 20 éve nem veszítettem el a tüzemet, hogy gyülekezetbe járjak, és néha majdnem sikerült, és köztetek legyek, és bibliázok együtt. Ezért nem veszítem el, mert kárnak is szemének akarom ítélni én is az életemben mindent, hogy megnyerjem az Urat. Amikor Krisztus megismered, figyeljük, olyan szerelmes lesz. Ha valaki tudja, visszaesett hívőkkel már beszélt, és elmondod neki, hogy Jézus szeret téged, megállsz, és ő érzed, hogy visszagondol, látod rajta, hogy milyen volt az Úrban lenni. És tudja, mindenki tudja. Tehát, tudom, miről beszélsz. Nagyon hiányzik az Úr. Akárkivel találkoztam, ott hagytam Krisztust. Mindegyiknek hiányzott, belebetegszik. Szó szerint, gyomor görcse van, hogy nem látja az Úr. Mint egy igazi szerelmes. A szíved, és fazsarodik. Ilyet, azt nem lehet, azt a találkozást ővel nem lehet elmondani. Talán ismerem azt a pillanatot, mikor megszerettem, emlékszem, 20 évvel. Tudom azt a pillanatot, tudom azt a helyet, még a színeket, még az illatokat is érzem, hogy mikor töltek eszembe és hol szent szeretem. Miért van ez? Azért, mert ezek az megtapasztalások, ezek óriási. Örökké való. Beleegyhetetlen. És tudd meg, hogy a mennybe, amikor mennybe leszünk, mindent tudni fogunk. Mindent, a én tudatod megmarad. És tudni fogsz mindent. És beszélgetünk majd fönt a mennybe. Óriási lesz. Még nem prédikál. Halleluja. Tudod, milyen fantasztikus lesz? Megdicsül teljesen fönt a mennybe. És beszélgetünk majd egymással. És majd mondjuk, emlékszel, milyen kis aranyos gyülekezet volt. Emlékszel a kórusra? Már emlékszem. Nem fogjuk letézni. Higgyétek el magunkat. Nem fogjuk letézni. Hanem büszkék leszünk. Kibírtuk. Amen. Megyünk tovább. És találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom hit alapján. Ez nagyon fontos, ez a mondat a Pálnak. Örülök, hogy megtetted ez a Pál ezt az igét ide. Miért? Azért, mert ahhoz, hogy tovább menj a Krisztussal való kapcsolatodban, szükséges, hogy elhitt, hogy nem törvényből, vagy vallási cselekedetekből, vagy bármilyen rendszerből van neked igazságot, hanem a Krisztusban hit által van igazságot. Ez ingyen van. Ingyen. Mondjuk együtt ingyen. Ingyen van neked igazságot Krisztusban. Az a nagy áldozati áron, de mindegy, hit által ajándék a hit. A hit az ajándék. Azért nem kell megküzdködnöd, nem kell imádkoznod érte, nem kell, nem tudom, milyen extra felhajtást csinálnod. A hit az jött az élethez. Emlékszel, mikor bűnös ember voltál? Hallott az evangéliumot? És hitre jutottál? Csináltál bűnös emberként valamit a hitért? Semmit! Távol legyen! Pont ez a lényeg, hogy a törvény cselekedetei nélkül jutottál hitre. Halleluja! Nem volt szükség neked semmilyen pótcselekvésedre. Nem volt szükséges kiegészítened a megváltást, kiegészítened az Úrnak a törvényét. Miért? Mert nem voltál törvény alatt. Kitre jutottál? Nagyon sokan szeretnének olyan biztos támaszpontot, vagy támpontot kapni az életükbe, hogyan tudnak közel kerülni az Úrhoz. Nincs biztos dolog. A hit, ami a legbiztosabb. Most már nincs igazságunk a törvény alapján, a saját vallásos meggyőződésünk alapján, hanem csak Krisztusban vetett hit által. Erre kell alapoznod, hogy megismerjem őt, és az ő föltámadásának erejét. Milyen érdekes? Először azt mondja, hogy meg szeretnék ismerni a szemét, és aztán szeretnék megismerni az ő erejét. Ez így van a mi életünkben, a te életedben is fontos, hogy így legyen. Először a személyt akart megismerni, aztán az erőt. És nagyon fontos, ami miatt felolvasom, és itt ez a szó összefüggés, nézd meg, az ő föltámadásának az erejét. Tehát, amikor ő fölkelt, akkor nem csak, hogy fölkelt, hanem erővel kelt föl Jézus Krisztus. Ez nagyon fontos. Jézus, amikor fölkelt a halálból, akkor, mindjárt beszélünk erről, hogy mi történt a Sávban, ha fölkelt a halálból, akkor erővel kelt föl a halálból. Tehát, ha az a képet volt Jézusról, hogy ott van fönt a kereszten, akkor ezt a képet én most lerombolom ezt a képet, mert Jézus nincs fönt a kereszten.
Amen.
És a húsvét üzenete nem csak az, hogy fölment Jézus a keresztre. A húsvét üzenete az is, hogy lement a Sávolba. Az is, hogy följött dicsőséges testben, és az is, hogy aztán pedig fölült az atyának a trónján, és megdicsült, azaz visszakapta azt a dicsőséget, amiben ő mozgott a földi lét előtt. És mindjárt beszélünk erről, hogy van különbség dicsőségben a földi lét előtti Krisztusban, van különbség a dicsőségben, mikor a földön volt, és van különbség, mikor föltámadt a halálból, az is egy különleges dicsőség. És meg fog mutatni, hogy milyen ez a dicsőség. Mert különbség van a földi Jézus Krisztusnak a szolgálata között, és különbség van minőségben a feltámadott Krisztus szolgálata között. Ezért van nekem reménységem arra, hogy jön majd egy dicsőség, mert látom a dicsőséget, a Krisztus dicsőségét, ami nagyobb, mint amikor itt szolgált a Földön. Ezzel nem akarom leértékelni, mereven ne ítéld el rögtön a szolgálatomat, mondván azt, hogy én lekicsinem Jézus szolgálatát a Földön. Nem, de hiába egy olyan dicsőséges testet kapott Jézus Krisztus a föltámadás után, ami hatalmasabb és erősebb, és a dicsőséget jobban tudja úgymond katalizálni, mint a földi testi, teste. Ami ugye Márián keresztül, ugye, vagy Józsefen keresztül, akiki döntse el, de lényeg az, hogy a családból jött ugye a test. Az nem mennyből jött le a teste, a Szent Szellem jött, és ágyékozta be itt Máriát. Amen? Mert ő Isten és ember volt itt a Földön. Isten és ember. Amikor föltámadt, akkor már nem ez a Jézus volt az, egy új Jézus látsz, egy új Krisztus látsz, és azt mondja róla az Isten igéje, hogy ő már egy új faj, ő már igazából az Ádám már nem, ami volt régen, hanem egy új ember. Mindjárt mutatom, hogy miket definiál az ige, hogy hogyan szólítja Jézus Krisztust a Korintus levélből, meg a többi levélből. És ez a dicsőségű test, ez olyan test, amit még nem láttunk mi. Tessék, én sem, a tanítványok látták már. Sőt, ez a dicsőségű test olyan, képzeljétek el, hogy tud enni. Tud enni ez a megdicsőségű test, és pont ez a föltámadás lényege, hogy nem csak egy káprázat történt, és ami szellemi vált Jézus Krisztus, hanem egy megdicsőségű testben van Jézus Krisztus. És ez a megdicsőségű test tud enni, inni, érez, bőrtudata van, és vár bennünket fönt egy nagy terített asztalnál, kitöltötte a bort, hogy vele együtt borozzunk majd, és menjünk föl enni a nagy dicsőséges vacsorát. Ez a lényege az életemnek, hogy találkozok Jézussal. És együtt legyek vele, de már megdicsőségű testben. Mert az élet lényege nem csak ez a földi testben levő munkálatok, hanem az is az életnek a lényege, hogy nekem legyen megdicsőségű testet. Hogy megismerjem őt és az ő föltámadásának erejét. És az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóvá lépjen a halálához. Ha valami módon eljutottnék a halottak föltámadására. Nem mondom, hogy már elértem, vagy már tökéletes volnék, mi is mondjuk párral együtt, hanem igyekszem, hogy elérjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Miért ragadta meg Jézus Krisztus, hogy mit érjen el? A föltámadás erejét. Hogy a föltámadás ereje átváltoztassa az egész lényét. Miről szól az új szövetség? Szemlélni a dicsőséget. Miről szól az új szövetség? Szemlélni egy Isten ember arcát, Jézus Krisztus. Amen?
Amen.
Az ember fia arcát szemlélni. Erről szól az új szövetség. Azt kérdezed, ez hogyan történik meg? Hát minden egyes Szent Szellemmel való találkozásban, amikor az igét olvasod, amikor dicséred őt, amikor zsoltárokban beszélsz a másik testvérrel, akkor megtapasztalod ezt. Hú, testvér, tudjátok, hogy miért nagy dolog ez az üzenet? Nem azért, mert én mondom, hanem azért nagy dolog ez az üzenet, mert ebből még rész szerint kapott az egyház. És ha visszanézem az elmúlt 20 évet, mindössze 20 éve vagyok csak hívő. Ha visszanézek, nagyon kevésszer támogattak engem abban, hogy a dicsőséget szemléljem. Nagyon kevésszer rúgdostak engem, hogy figyelj már ide, mi van a dicsőséggel az életedben. Nézed, szemléled az Urat? Átváltozol? Akarod? Meg akarod ismerni őt? Akarod a feltámadás erejét? És a démon világ erre van kiküldve, hogy elbátortalanítsa az egyházat ebben, a különböző kudarcok, sikertelenségek, az élet nehézségei, kipróbái el akarják vinni a figyelmünket arról, hogy nekünk van egy feltámadott dicsőséges Krisztusunk, akinek van ereje, és meg akarja osztani a hétköznapjainkba. És azt akarja, hogy belülről élő víznek folyamai növőjenek a belsőnkből.
Mert
az új szövetség üzenete nem az, hogy csak nézzünk valamit, hanem hogy belénk hatol az a dicsőség, és aztán pedig élet folyamai áradnak belőlünk. A feltámadás életének a folyamai kiáradnak belőlünk. Jézus tanít erről, és nem hazudik Jézus. Most képzeld azt el, hogy az élet árad ki a szellemedből, a szellemi méhedből, amely Jézus Krisztus föltámasztotta a haláláról. És ez a feltámadott dicsőséges élet, ugyanaz. Ugyanaz, ami föltámasztott, és egy dicsőséges testet adott neki. És most benne, benne nincsen vér. Nincs benne vér. Mert a vér nem örökli Isten királyságát. Olyan dicsőséges teste van, amit Isten talált ki. A különböző sejtjeit, az atomjait, mert nem tudom miket átalakította. Mert ez a test úgy van megcsinálva. Te nem tudod, de én már tudom. Hogy át tud alakulni dicsőséges testé. Úgy van megreálva. Így találta ki Isten. Meg tudja csinálni Isten. És azért nem tudjuk, hogy hogy kell megcsinálni. Hogy ne úgy utánozza a sátán ezt az egész dolgot. Ez egy titok. Ezért van elrejtve. Mert test és vér nem örökli Isten királyságát. De egy dicsőséges test tudja örökölt Isten királyságát. Van ott egy szó, hogy azt mondja, nem csak a dicsőséget, nem csak a személyét, nem csak a földtagadás erejét, hanem a szenvedését is. A szenvedését is. Addig, mert amíg a földön van Pál, vagy te az egyház, addig, amikor a dicsőséget átveszed, szenvedni fogsz először is a testben, mert rájössz arra, hogy mennyire fontos, hogy naponta Istennel kapcsolatban lennek, tehát egyszerűen szükségben vagy, úgymond ki vagy szolgáltatva Istennek, hogy állandóan vele legyél, mert úgymond a szellemi élet az nem statikus, az állandó megújulásra van szüksége, a második pedig azért fontos a szenvedés, mert egyszerűen amíg a világban vagyunk, addig szenvedni fogunk. Tehát ahogy elmondtam, ha az életedben nem akarod megismerni Krisztust, ha nem akarod megismerni a feltámadás erejét, és nem akarod szenvedni az Úrért, akkor testvérem, egy kihívást indítok felé. Szükséged van megtérésre. Szükséged van pálfordulatra az életedben. Szükséged van helyreállásra az életedben. Szükséged van még korrekcióra az életedben. Barátom, testvérem, szerelmem, kedvesem, Márkám, Uram, bárhogyan szólíthatod. Szükséged van helyreállásra, mert a kereszténységednek nincs alapja. Azt mondja Pál itt, hogy ő maga, még példát Pálról, legyen a mentorod egy pillanatra csak. Azt mondja, hogy meg akarja ismerni a Krisztust. A kérdésem az, kihívás. Akarod megismerni Krisztust? Vagy a világot választod? Ez az első dolog. A Krisztust, a fölkentet. Nem csak Jézust, hanem a fölkentet akarja megismerni. Ez egy személyes dolog az egyház. Személyes dolog a kereszténység. Személyben hiszünk. Ez az első. Ha az életed ura nem Jézus Krisztus, akkor neked szükséged van helyreállás. Meg kell változtatnod az elmélet, gondolkodásmódot. Mi a második? Az erő. Szükséged van megújulásra. Ezt így kell csinálni. Most nem úgy menjél haza, hogy ez jó üzenet volt, ezt így kell csinálnod. Ez egy törvény. Ez egy törvény. Ez egy szellemi törvényszerűség. Ez a hit szellemi törvénye. Hogy úgy változunk át, hogy Krisztussivá akarunk válni, akarjuk megismerni Krisztust. A második szellemi törvényszerűség. Akarjuk a föltámadás erejét, nem a halálának az erejét, a föltámadásának az erejét. És a harmadik szellemi törvényszerűség pedig, hogy akarunk szenvedni az Úrért. Nem csak az áldásaiért szenvedni, hanem az Úrért szenvedni. Klaudiával beszélgettünk, és mondta, hogy fontosak az ima alkalmak, és beszélgettünk erről, hogy lehet egy embert meggyőzni, hogy jöjjön imádkozni. Kérdezte Klaudia tőle. Lehet egy embert úgymond programokkal beidomítani, hogy Isten keresse. Én azt mondtam, hogy nincs igazad van, nem lehet, de vannak bizonyos korszakok az ember életében, amikor törvényből kell imádkozni. Törvényből. Tehát nem azért, mert kedvem van, mert a testnek sosincs kedve imádkozni. Vagy én az én életemben nem ezt tapasztaltam. Hogy mindig kedvem van imádkozni, és mindig annyira szeretnék hajnalba fölkenni, és annyira akarom a reggeli imákat, vagy az esti imákat. Nem, nincs kedvem rá. Mész imádkozni. Kérdezem én magamtól, hogy mihez van kedvem? Nem kérdezem. Évek óta. Miért? Azért nem kérdezem meg magamtól, hogy mihez van kedvem. Azért, mert tudom jól, hogy az óemberemben elkezdek alkudni, ebből mindig rosszul jön ki. És bizonyos dolgokban testvérhez meg kell változtatni a szokásaitokat. Nem az érzelem, nem a kezd. Nem a lehetőségek, hanem oda kell szánni a testedet, élő áldozatot. És Isten nem azt fogja nézni, hogy most neked van kedved, nincs kedved. Azt fogja nézni, áldozat vagy nem áldozat is. Megtanultam Derek Prince-től, egy nagyon jó mondata. Az az áldozat, amire nincs kedved, nincs erő, és nincs hozzá tehetséged. Ez az áldozat. Amikor Isten elhívott téged valamire, nem volt kedved, nem volt hozzá erő, sem tehetséged. És csak azoknak mondom, akiknek meg akarják újítani a szellemi életüket, egy jó, ha beveszed ezt a tanácsot tőlem, ima. A szellemi élet megújulása imán keresztül jön létre. Ima. Ha nincs ima életed, mész le, lefelé szellemileg. Ha van ima életed, mész föl szellemileg. Elkezdünk imádkozni törvényből, úgyhogy nincs kedvem, semmi életérzésem nincs hozzá, nem érzem a Szent Szellemet, nem jelentek meg a pufok angyalok a mennyből, semmi nem történik körülöttem, semmilyen életérzésem nincs a mennyből, nincs az Atya érintése, nincs a Fiú érintése, nincs a Szent Szellem érintése, csak elmegyek és imádkozok az Úrhoz. Nekem mindegy, hol imádkozom, teljesen mindegy. Itt vagy Jeruzsálemben, nekem mindegy. A lényeg az, imádkozzál. Imádkozzál az Úrhoz. Mert nem fognak megtérni a gyerekeit, nem fognak megtérni a szüleit, nem fognak megtérni a barátait, meg a nemzetet. Mégis te is visszafelé fogsz szellemileg csúszni. Ezt csak így betettem ide bátorításul az egész üzenetbe, mert értsétek meg, hogy Jézusnak se volt kedve fölmenni a keresztre. Tehát nem az volt a legnagyobb álma, hogy fölmenjen a keresztre. Ez egyértelmű. Tehát neki nem azért volt szüksége egyébként fölmenni a keresztre, mert annyira akart volna, hanem mert Isten azt akarta. Alá rendelte az akaratát. És a Gecsemáné kertben ezért tudott győzni. Egy kevés idő, és nem látok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem. Mert én az Atyához megyek. Mondanak azért az ő tanítványai közül egymásnak, mi az, amit nekünk mond, egy kevés idő, és nem látok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, és mert én az Atyához megyek? Mondanak azért, mi az a kevés idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit mond. Megérti azért Jézus, hogy őt meg akarták kérdezni, és mondanék, arról tudakoztátok-e egymást, hogy azt mondám, egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem? És most figyelj, bizony-bizony mondom nektek, hogy sírtok és ajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok örömre fog fordulni. Tehát át kellett menniük egy szomorúságon a hívőknek. Jézus ezt tanítja, majd vissza fogunk térni a következő verszakaira, de át kellett menni egy szomorúságon, amíg nem látják az Urat. És ugyanúgy Pál is, visszatérve a Filippi 3-ban, átélte ezt a szomorúságot, hogy nem látja az Urat. És szenved emiatt, ilyen szenvedésen is, ebben is részesévé akar tenni Jézus. Hogy szenvedsz azért, mert nem látod a szellemedet. Szenvedsz ezért. Tudjátok milyen érzésed? Na, erről beszélek. Hogy szenvedned kell akkor, amikor nincsen Isten jelenléte a közelségedben. Püszkölsz, ideges vagy, feszült, mert nem érzed az Úr jelenlétét, ahogyan régebben megtapasztaltad. Ez a szenvedés is kiáll az Isten erejével. Mert amikor megtapasztalod Isten erejét, megízleled a jövendő világ erőit. Nem ami jelenleg, a jövendő világ erőit. Miért mondja? Mert a feltámadás utáni dicsőségről beszél már az ige. Abból kapunk ízelítőt. És amikor megtapasztalod ezt a feltámadás dicsőséges erejét, utána már egyszerűen úgymond, hát bocsássatok meg, de rászoktok. Rászokok erre az erőre. Persze, ha valaki nem érezte még, az még nem tud rászokni. Akkor keresse az Urat, bátorítalak titeket, és akar inni ebből az élő vízből. Mert Jézus azt mondja, hogy bárki ihat belőle. És úgy kell venni a Szent Szellemet, mint amikor fogsz egy poharat, és behörpinted azt a poharat. Ugyanígy kell a Szent Szellemet venni. Sose felejtem el, azt mondták nekem, hogy nyisd ki a szádat, imádkozok érted, és veszed meg a Szent Szellemet. Én nem okoskodtam, rendben. Kinyitottam a számat, és azt mondtam, most biztos, hogy betöltek ezek Szent Szellemmel. És be is töltekeztem Szent Szellemmel. Erre nem azt mondom, hogy mindig mindenki így kell betöltekezzen Szent Szellemmel, csak mondtam egy példát az életemből, hogy egyszerűen kinyitottam hitáltal a számat, és azt mondtam, most betöltekezzek Szent Szellemmel. Erre mondhatod azt, hogy te nem így töltekeztél be Szent Szellemmel, ez a te saját szuverén jogod, hogy te hogyan töltekezel be Szent Szellemmel, de én elmondom a saját tapasztalatomat. Tehát a lényeg az, hogy amikor kinyitja az ember a szívét, hit által meg akarja érinteni a Szent Szellemet, aki itt van az egyházban, be fog tudni töltekezni a Szent Szellemet. Senki nem úgy töltekezett be a Szent Szellemmel, hogy valaki erősen rányomta volna a fejére, a kezét, vagy nem tudom milyen különböző absztrakt elvont dolgokat mondott volna ki, vagy csinált volna, egyszerűen hit által kinyitott a szívét. Ha itt köztetek többen betöltekeztek már Szent Szellemmel, akkor tudjátok jól, hogy újra hitre van szükségetek, hogy újra betöltekezzetek Szent Szellemmel. És az a tegnapi hit már nem elég. Hanem újra vissza kell gondolod arra, hogy hogyan is töltekeztem a Szent Szellemmel? Aha, tényleg, volt velem egy szomorúság. Minden megadtam volna azért, hogy betöltekezzek Szent Szellemmel. Hogy visszagondolsz erre, újra hitre jutsz, és rájössz arra, hogy jé, hát el tudom venni bármikor a Szent Szellemet. Sőt, hogyha beléd töltözött a Szent Szellem, még egy kútfej is van. Jézus ezt mondja, bocsánat, meg egy csap van bennetek. Elnézést, nem én tanítom. És azt mondja, hogy Jézus, egy csap van benned. Egy aranyos kis csapocska. És azt mondja, hogy fordítsd el a csapot, és jön az élő vízek folyamai. A dicsőség. Mert azt mondod, akkor te miért nem töltek az ember? Hát az a te saját magán ügyed, hogy miért nem töltekeztél be eddig. Ti bátítak téged, nyisd meg a csapodat.
Halleluja.
Hát nyisd meg a csapodat, Jézus mondja, nem én mondom. Azt mondja, van benne légy csapat, nyisd meg. Kút fejt, azt mondja. És azért mondta az Jézus a kút, hogy nem ciszterna, mert a ciszternát azért csinálták akkoriban, hogy az eső megmaradjon. De a forrás, az friss, állandóan jön. Állandóan jön. És nem azt mondja Jézus, az egyiken azt mondja, hogy kút, a másik helyen már azt mondja, hogy élőlének folyamai ömlenek abban a versenyből forrás. Kívánom azt, hogy bámorosan töltekezem a Szent Szelemmel. Hogy részeg egyél a Szent Szelemmel. Van olyan, úgy betöltekezel a Szent Szelemmel, mintha részeg lennél. Erről azért kell beszélni, hogy meg újra szomjasak legyetek. Szomjasak legyetek a Szent Szelem után. Vágyatok a Szent Szelem után. És azt tudjátok mondani, hogy igen, Uram, igen, Uram, akarok betöltekezni Szent Szelemmel. Nem akarok vallásos ember lenni. Naponta van kihívásom, annyi frusztrációm van. Jöjj Szent Szelem! Jöjj Szent Szelem! Az első zsenge ünnepe, visszatérek egy kicsit az Ószövetségre, nem akartam egyszerre rátúrzudítani ezt a törvényt. A három mózesben és az öt mózesben le van a zsengének a szellemi törvényszerűsége. De ha nem nézzük az Ószövetséget, hanem az Újszövetséget, hogy közel kerüljél a feltámadás erejéhez. Az a lényege ennek a törvénynek, ennek a ünnepnek, hogy azt mondta, azt találta ki Isten, ő találta ki, hogy legyen az először a Pészák ünnepe, a Pászka ünnepe, legyen a második a kenyerek ünnepe, Kovásznak kenyerek ünnepe, és legyen egy harmadik, hát úgymond egy cselekedet, ez pedig az első zsengének a cselekedése, megcselekedése. Azaz, nézzétek el, azt mondja, hogy mielőtt még elkezdődne az aratás, vágjatok le egy mértéknyi árpát, az árpát tisztítsátok meg a pejváltól, és ezt pedig morzsoljátok össze, és adjátok az Úrnak áldozatul. És olajat is bele kellett keverni. Adjátok áldozatul az Úrnak. Mielőtt még elkezditek az aratást, hogy hit által higgyétek el, hogy fog jönni az aratás. Tehát a húsvét üzenete, itt vagytok? A húsvét üzenete nem csak a feltámadásról szól, hanem a feltámadás után lévő aratásról. Nem csak, hogy föltámadt az Úr, hanem aratni is akar. Miért van ez? Mert a feltámadás ünnepe szellemi jelentése, amely az első zsengéje Krisztus, de ez az első zsenge a Krisztus, aki föltámadt a halálból, ez a feltámadás ereje, ez folyamatában elindul, és a feltámadás nem szűnik meg. Nem szűnik meg a feltámadás, és elindít egy esemény sorozatot. És a feltámadás ereje rajtad is működik, és rajtad is. Az első zsenge volt Krisztus. De amikor elkezdődött ez a föltámadás, utána már nem áll meg ez a folyamat. És a föltámadás ereje, ez hat a mai napig, 2000 év óta. Az első zsengével kezdődött az aratás, meglobálták ugye az Úr előtt, és kegyelmet kaptak arra, hogy arassanak. Ezt azért kellett megtenni, hogy hit által csinálják, hogy kedvességet kapjanak az Úrtól, jó indulatot, kegyelmet, hogy tudják jól, hogy Istentől van az aratás. És elkezdődik az aratás. Fantasztikus. Tehát az egyháznak föl kell szabadulni arra a hitre, hogy nem csak Krisztus a kereszten van, hanem lejött a keresztről, és nem a kereszten történik az aratás, hanem miután beindul a föltámadás ereje, utána történik az a nagy aratás időszaka. Ez azt jelenti, hogy amikor az erőben újra elkezd mozogni az eklézsia, azaz te elhiszed, hogy erő van benned, csak van benned, onnantól elindul újra a föltámadásnak az ereje, és több ponton becsatlakoznak rengeteg emberek ebbe a föltámadásba. Elindul egy nagy arató korszak. És ezt az igazságot elhomályosítja a vallás. Mert a vallás mire tanítják bennünket? Hogy Jézus fönn van a kereszten. De még ott sincsen. Nincs már a kereszten Jézus. És nem csak azt kell hirdetni, hogy Jézus meghalt, hanem azt is hirdetni kell, hogy egy olyan testben van, amelyet Isten hozott létre. És teleked is ilyen tested lesz, és nekem is. De azoknak, akik itt maradnak a nyomorúságban, akik nem térnek meg, akik feladják a harcot, azoknak nem lesz ilyen testük. Hanem a testük lemegy a pokolba. Mert vagy dicsőr, megdicsőr testünk lesz, vagy a pokolba kerülnek emberek. Halleluja. Amikor János Evangéliumában írva vagyok, a kereszten azt mondta Jézus, hogy elvégeztetek. Emlékeztek rá? Azt mondja, elvégeztetek. Ez a szó azt jelenti, hogy az adósság ki van fizetve.
Halleluja.
Tehát ezt áll.
ki van fizetve az adósság. Tehát akkor kifizette Ádám összes bűnének az adósságát. Az összes átkot, az összes nyomorúságot, a sötétséget, az összes betegséget, mindent.
Minden szenvedést. Az összes bűnt. És amikor ezt kihirdette, onnantól kezdve elkezdődik egy nagyon érdekes dolog. Lapozzunk oda, ezt így fejből nem is tudom, hogy hol van, de nem akartam erről beszélni, a János evangéliumában van.
Mert szerintem erről nem mindegyikötöknek van fogalma. A 88-as Zsoltán írja le teljesen. 19.30. Mikor azért elvette Jézus az ezetet, mondta, elvégezteted, és lehagyván fejét kibocsátál a lelkét. Az eredetiben szellem van. Tehát Jézus kibocsátotta a szellemét. Ezért lehet venni a Szent Szellemet, ahogy Jézus például ráfújt a tanítványokra és vette a Szent Szellemet a leheleten keresztül, de ugyanúgy lehet a démonokat is kifújni leheleten keresztül, hogy kifújjon a démonokat, mert a démonok ez szellemek, gonosz lények, és ugyanúgy ki lehet fújni a démonokat az embernek a személyiségéből. És azt mondja utána, hogy kibocsátotta a szellemét, és aztán több híradás nincs arról, hogy mi történik ugye ebben a szöveg összefüggésben, ebben a részben Jézussal. Hát én most elmondom nektek, hogy mi történik Jézussal. Jézus kileheli a szellemét. Hova megy a szelleme? Itt van. Sehova. Nem az atyához, a sehova. És ahol megy, hogy gyorsan egy könyvét, azt tanítja, hogy a szelleme az atyához. Nem ment az a szelleme az atyához. Nem. Tudom, hogy ment le a sehova? Hát a teste fönn volt a kereszten. Le kellett menni a sehova. Most kérdezzük, hogy hol van a lelke. Az Apcsák 2-ben azt írja, hogy a lelke lement az Úr Jézusnak a pokolba. És miért van ez? Hogy lehet, hogy a lelke lement a pokolba Jézusnak? Ez úgy lehetséges, hogy Jézus Krisztusnak a szelleme és a lelke integrálódott. Tehát nem lehet szétszedni Jézusnak a lelkét belőle, a pszichéjét, az értelmét, akaratát, érzelmét, ugyanis annyira megszentelődött a szellem hatása által, a benne lévő szellem által, hogy a pszichéje szellemévé vált. Tehát az érzelmei, a döntései, az akaratai egyé váltak az Atya akaratával. És nem lehet szétszedni, integrálódott a szellem a lelkével. És ez lement a sehorba. És vitte magával az összes démont, bűnt, az összes pedofilnak, összes gonosz embernek az átkát, bűnét, mindenkinek. Egy ilyen nagy massza lehetett az egész, egy nagy sötét massza. És lement a sehorba. És a sehorba nem evangelizált, tehát az sehova már nem lehet megtérni, nem kihirdetett, ez egyik tiszta, ugye? Tehát van Jézus, szelleme, lelke együtt, lemegy a sehova. Hol van a sehova? Lent, a föld gyomrába. Lemegy a sehova, és kihirdeti, hogy ő Istennek a fia, nem tudom miket hirdetni. Nem írja az ide teljesen. De valószínűleg hirdette, hogy ő Istennek a fia. Mi más mondott van aki?
Megváltást kérdezik.
Megváltást. Ő a megváltó, ő a szabadító, ő Jézus, a Krisztus, a Messias. És ott abban a pillanatban nem tudta legyőzni a halált. Tehát nem tudta fog lejteni a Saul gyomra, nem tudta rátenni a kezét Jézusra. És csodálkozott mindenki, hogy hogy lehet, hogy rajta van az átok és a bűn, és a halál szelleme, az egy gonosz angyal, ott van lent, nézi a Jézus szellemét, a többi gonosz ember, nem van meg a démonok, ugye, nézik Jézus, és nem tudja megfogni, hogy pokol gyomra. Ilyen még nem történt soha, hogy aki lement a sehova, azt nem tudja megfogni a halál, meg a pokol. Ezek erősségek, angyalok. Azt tudnatok kell, hogy a halál az egy személy, az egy gonosz angyal. Ez első. Halál az egy gonosz angyal. A második, van olyan halál a pillanata, amikor egy ember meghal, az is halálnak hívunk, hogy meghalt egy ember. És van örök halál is, ami az utolsó pillanatban lesz majd, a 1000 éves királyság után, amikor lesz egy örök halál pillanata, amikor már nincs kész vége, bizonyos emberek elmennek oda, kapták dolog, ezt nevezi az Isten igéje, gyorsan elhadarom, örök halálra. De van még egy negyedik, a halállal kapcsolatban az Isten igéje mit tanít, az egy létállapot, a halál. Na, ezt ebben kicsit mélyebben belemegyünk. Jézus szelleme él. Tudok erre elmondani? És amikor lement a pokolba, a sehorba, akkor az élő szellem volt ott. Hiába volt rajta a bűn és az átok, akkor is élt az a szellem, működött. És amikor valakinek nincs még felülről szülve a belső embere, akkor halál állapotában van benne. És most figyeljetek, egyszer mondom el, de kétszer fog belecsengeni a fületek. Az, aki
még nem született újjá, annak a szelleme kötve van a Seolhoz. Igazából a Seolban is van a szelleme. Mert van egy jogi irat, szellemi értelme vett, hogy kötődik a Seolhoz a szelleme. A legész lénye. És ahhoz, hogy az kijön a Seolból, megtörténjen ez a pillanat, ahhoz szükséges, hogy a szelleme újjá szülessen.
Amen.
És a feltámadás ereje elérje a szellemét. És amikor nem volt a Seolban Jézus szelleme és lelke, beleborsózik a tényleg a testem is. Tehát le volt, akkor egyszer csak egy pillanat alatt följöhetett Jézus szellem és lelke. És onnantól kezdődik a dicsőség. Hogy kijött a Seolból. Föltámadt. A halál nem bírt a fogadat.
Amen.
És te, és én, ugyanúgy. Ha lemennénk a Seolba, nem fogunk lemenni, esetleg ha elragadtatásod van, mert vannak emberek, akik lemennek a Seolba, a szellemük elragadtatik, nem tudja megfogni a Seolba a
szellemet.
Ez azt jelenti, hogy benned van a föltámadás ereje. Innen indul a föltámadás ereje. Ebben hinned kell.
Halleluja.
Hogy te benned van a föltámadás ereje. Még nem tartunk a megdicső testnél, de eljutunk odáig is. Amen.
Amen.
És ez nagyon fontos, az újjászületés. Hogy te nem csak, hogy úgymond újjá születtél, mert elmondtál egy imát, egy kellemes gyülekezetben, egy kellemes pásztor jelenlétében, hanem az újjá születés az egy teremtő csoda! Az egy teremtő csoda! Mert a szellem csodát él át, megteremtődik, és ez egy olyan szellem, ami örökké való szellem. Fantasztikus. És aki nem születik újjá, az nem látja meg az Isten királyságát. Fantasztikus. És amikor újjá születik a személyben, ami olyasmi történik a mennyben, illetve a pokolban először a Seolban, hogy kiszakad a szelleme jogilag a sátánnak mindenfajta úgy, közelékéből, a halál közelékéből, és ugyanúgy, hogy Jézus átmegy a királyságba.
Halleluja.
Sőt, ez annyira igaz, hogy azt mondja, hogy nem csak eltemettettük bele a halálba, hanem föltámasztottunk bele, ugye?
Igen.
Ővel együtt a dicsőségbe.
Amen.
Tehát azt mondja az ige, hogy te nem csak hogy meghaltál és eltemetettél, hanem föl is támadtál.
Amen.
Tehát ugyanaz a föltámadás történt veled szellemileg, mint Jézussal. Csak ő még testileg már megkapta azt a testet, amit még te még nem kaptál meg. De már jogilag, szellemileg lehet, hogy te nem látod még ugyanolyan sérót van meg, stb. Mielőtt még megtértél volna, mert lehet, hogy már hozzá nőtt. De a lényeg az, hogy a belső embered föltámad. És él. És ez a húsvét egyik üzenete. Hogy te is a zsenge áldozatok között vagy. Te is benne vagy az aratásban. És te is zsenge vagy már.
Amen.
Jézus Krisztus, ezt nem tudom halkan mondani. Annyira izgalmas ez a téma, ezt nem tudom halkan mondani. De a lényeg az, visszatérve Jézushoz, amikor kilehelte a szellemét, lement a Seolba a szelleme, nem tudta megfogni a halált szelleme, semmilyen démon nem tudott fogásra rajta találni, följött, és innen kezdődik a föltámadás. Halleluja. Csak hogy tudd, hogy mit hozott létre az Úr Jézus Krisztus, érted és értem, és az egyházért. Az összes olyan massza volt rajta, az összes pedofil, gonosz átkozódó, gonosz báványimádó, a Nimrod átkától kezdve mindenkinek az át rajta volt. De nem fogott rajta a halál, dicsőség az Úrnak. Eltávolodott tőle az atya a szellemétől. Átélte azt, hogy nincs az atya jelenlétében. És a 88-as Zsoltár úgy mondja, hogy olyan sötétségben volt, olyan kopár helyen volt, se barátja, se testvére, senki jelen volt ott. Akkor milyen volt ott a szelleme, a lelke, és miért tudott megmaradni az Isten hitében? Mert benne volt a szellemében a hit. Benne volt a szellemében a hit. Bűn nélkül való hit. Szent, tiszta, szent, életen élő ember volt. Itt lent a földön. És ezért tudott lemenni a Seolba. Mert bűntelen volt amúgy. Bűntelen volt amúgy. Ezért nem tudott fogást rajta találni a pokol. Bűntelen volt. És ez az utazása, ez megtörtént esemény, ez egy történelmi tény, hogy ő lement a Seolba. Az összes bűnünkkel. Ez egy történelmi tény. És erre tud csak rá áradni, szakadni a feltámadás ereje, ha ezt te elhiszed a benned lakozó Krisztusra. Mert aki nem hisz ebben, hogy örökkévaló szelleme van, az nem tud belelépni a dicsőségbe. Mert bizonytalan, hogy valóban, nekem tényleg új szelleme van, nem látszik. Hol van? Benne van.
Halleluja.
Halleluja.
Ez biztosabb, mint hogy itt ülsz.
Ez biztosabb, mint Krisztus.
Menjünk a János 12-höz vissza.
János 12, mit mondtam?
12-23-tól.
Jézus pedig felelel nékig mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek a fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe esett dobonamag el nem hal, csak egy baga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Tehát ő már tudta, azon a hittel ment le a Seolba, hogy ha elhal a dobonamag, ha átéli a bűn halálát, a bűn átkát, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. És ez a reprodukciós folyamatban hitt. És a szellemi életedben ugyanígy van. Akkor tud a feltámadás ereje működni, ha elhiszed ezt, hogy előbb való Isten akarata, mint a te akaratod. Ha előbb való Isten álma, mint a te álmod. Különben nem fogsz tudni gyümölcsöt teremni, ez egy szellemi törvényszerűség. Ez a királyság egyik szellemi törvényszerűsége. Akkor tudsz valóban a feltámadás erejében menni, ha ugyanazt teszed, mint Jézus. Utánzójává válsz Jézusnak. És aztán azt mondja, aki szereti a maga pszichéjét, lelkét, elveszti azt. Rengeteg ember azért nem tud megújulni Isten királyságában, a feltámadás erejében, mert szereti a maga lelkét. Hát tudd meg, az az üzenetem, az az örömüzenet, meg lehet dögölni. A lelkedet meg lehet ölni. És ez a királyság is a húsvét üzenete. Hogy nem az énedet kell megöldökölnöd, hanem a pszichédet, az értelmedet, érzelmet, akaratodat. Alá vetni Isten akarat alá. Mert az éned az átalakul majd utána Krisztusi vár. Mert az éned igazából nem csak a lelked, az éned az a személyiséged, az a szellemednek egy része is. Az egy komplet definíció, hogy aki vagy, azt tudd meg, hogy akkor lettél én tudattal, amióta van feltámadott szellemed. Mert előtte nem tudtad, hogy te egy szellemi lény vagy. És amikor újját teremtett téged Isten, azaz, megigazított, megszentelt, meg Jézus vérével átosott, és úgy szellemet adott beléd, onnantól kezdve van én tudatod. Szellemi én tudatról gondolok. De mégis a szellemi én tudat mellett az érzelmeidet meg kell feszíteni. És oda kell tenni a dolgot egy keresztre. Minek kell meghalni a lelkednek? Öt területen biztosan. Meg kell halni a törvénynek. Hogy már nem törvényeskedsz, vallásoskodsz, hanem hit által élsz. A második, hogy meg kell halnod egy világ számára. Meg kell halni a benned is a világnak. És meg kell halni Jézus Krisztus nevében. Már nem fogod magadat a világnak odaadni. Nem engeded, hogy paráznává legyél. Hogy eladd magadat a világnak. Mert a világ nem adhat neked semmit. Nincs meg a világban az Atya szeretet. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világban, örök életet tartja meg azt. Ez egy szellemi törvényszerűség. Az örök élet, a feltámadás ereje akkor tud működni, ha a lelkedet odaadod áldozatképpen az Úrnak. Én velem együtt, én is megdöglök, te is megdöglesz, és Jézus Krisztus tud működni a gyülekezetben. Most ne haragudjatok, de ezt mondja az ige. Meghalt. Campet Dolores. Konyec firma. Vége. Vége a dolgoknak. És akkor meglátod a gabonamag után a gyümölcsöket az életedben. Azt mondta egyszer Derek Prince, a testre nincs Istennek más terve, csak egy. Halál. Nincs más megoldás a testre, csak hogy megöljük a testet, megöldököljük, azt mondja az ige. Sőt, Jézus látasz egy lapát a naponta. Tovább megyek. Ez az evangélium. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És hol van Jézus? Halleluja! Hol van Jézus most? Föltámadod a jobbján! Tehát hol leszel? Hú, azt a mindenit! Még egyszer! Halleluja! Nem hallod! Hol? Ez az! A Atya jobbján! Hú, hát ha ez nem hozott lázba, akkor mi hoz lázba? Hát ez fantasztikus! Ott lesz, ahol az Atya van! Az egyház!
Halleluja!
Hú, halleluja! Dicsőség az Úrban! Ezt Jézus tanítja! Amen!
Amen.
Ezt Jézus tanítja! Halleluja! Hát ne legyél már múmia! Legyél, lásd meg nekem a fejedet, hogy itt vagy! Halleluja! Tudod, mit jelent ez? Az Atyának a dicsőség az életre rá tud áradni! Halleluja!
Amen.
Fantasztikus!
Amen.
De lépsz az Atyával a kapcsolatba!
Halleluja!
Olajos, ez túl dramatikus és túl szellemi. Ez a föltámadás. Ez a föltámadás. Hogy új nemzet jön létre. Ez a jézusi faj. Ez az új faj föltámad. És ez az új faj képes birtokolni a dicsőséget. Ha ő is mondhatnám, a dicsőség birtokol bennünket. És ez az új fajnak új fajot tud nemzeni Krisztus Jézus szelleme által. És ez a tanítványság. Nem az a tanítványság, hogy megtanítjuk az embereket arra, hogy csak a kereszten gondolkodjanak, hanem hogy azon is, hogy higgyenek abban, ami a kereszten történt. Ne csak elmélkedjenek arról a keresztről, hanem higgyenek abban, hogy ott a kereszten megtörtént a csoda. Valóban Jézus ment föl a keresztre. Valóban beled dobták a szögeket. És valóban lejött arról a keresztről. És aztán egyszer csak Isten feltámasztott a halálból. És
megette a halat, meg a kenyeret, a dicsőséges testben. És leültörött, és elkezdte őket tanítani. Tudod, miért tanította őket? Hogy újjon meg az elmék. Halleluja! Nézzük meg ezt az igényt. Ugyanarra, mint én. Azt hiszem, a Lukács végén van. Lukács 24. Figyelj, amikor a Szent Szellem jön az életedbe, összetudja a polgári értékrendedet. Azt a 20-30 éves kifogástalan, korrekt hozzáállásodat a világhoz, a gereszthez, mindenhez. És egyszerűen fölborít. És már nem érdekel, hogy ki mit mond. Neked van egy Krisztusod, meg fogod ragadni, és akarod a dicsőséget. Nem érdekel, mert az egyház nem magyaráz neked. Neked a dicsőség, a Isten jelenléte. A Krisztus föntámadásának az ereje, és kész vagy szenvedni érte. Ez a teljes evangélium. Nem csak az erő, hanem a szenvedés is. Azt mondom, eleget szenvedek az életben. Sorry. Ez még semmi. A szenvedés az, hogy világi szenvedés. Viszont az a szenvedés, amit az Úr is szenved, az egy különleges, nevesi rang,
halleluja!
És Pál azt mondja, hogy örüljön az, aki szenved a világ, mert ez egy különleges pozíció. Tehát ne értékeld a szenvedés, sőt, ami nem szenvedsz az Úrért, imádkozz, hogy tudj szenvedni az Úrért.
Amen.
Az egy különleges alkalom, egy különleges lehetőség, az egy olyan kezdés, az egy olyan szellemi, úgymond kihívás, egy olyan rang, ami nem minden embernek adatik meg, Krisztusért való szenvedés. Amen. Ezért, ha még nem szenvedtél még Jézusért eleget, akkor azt mondom, amikor jön majd a föltámadás ereje rád, akkor majd nem akarsz szenvedni, egyszer rád zúdul a szenvedés. Mert akik valóban igazságban akarnak élni, azok mind üldöztetni fognak. És akik a királyságba be akarnak menni, azt mondja az ige, sok háborúságot fognak átélni. Ez a teljes evangélium, amen? Nem az a teljes evangélium, megtérsz, a Szent Szent betölt téged, lesz egy új autód, egy új házad, egy jó szolgálatod a gyülekezetben, egy jó hangszered a gyülekezetben, és aztán Jézus eljön. Nem ez a teljes evangélium. Lukács 24. Hú, testvérek, még van egy pár ige, annyira izgatott vagyok, hogy el nem ennyi, mielőtt elmondanám az igéket. Mert búvacsorázni is kell, mondják a csúgók. És mikor ezeket beszél el a 36-os verszak, megáll maga Jézus ő közöttük, és azt mondja, békesség nektek, halleluja! De szeretem ezt az igét, de szeretem Isten igét! Megáll Jézus Krisztus közöttük, és azt mondja, szevasztok, békesség nektek, halleluja! Ez már megdicsült Krisztus, halleluja! De jó, halleluja! Meglévővén, és félvén azt hívén, hogy valami szellemet látnak. Halleluja! Nem ismerték fel Jézust. Nem ismerték fel Jézust.
Halleluja!
Tudod, miért nem ismerték fel Jézust? Három és fél éven keresztül ott vannak vele. Együtt esznek, együtt isznak. Együtt mennek vécére. Mindent együtt csinálnak. De nem ismerik fel Jézust. Miért? Dicsőség miatt.
Halleluja!
Értsetek, mert olyan dicsőség volt Jézusnak akkor már, hogy nagyobb, mint ami volt a Földön. Hiába? Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Mi volt az első, a megdicsőt Krisztusnak a munkája? Az okoskodásokat lerombolt. És hol volt ez az okoskodás? A szívben. Tudod, testvérem, ha nem tudsz rángba jönni Jézus Krisztusért, akkor megtérésre van szükség. Ha nem égsz az Úrért, akkor te igazából partvonalon vagy. Ha nincs, nem akarod a föltámadás erejét, hogy működjön rajtad keresztül, partvonalon vagy. Ha nem akarsz szenvedni az Úrért, partvonalon vagy. És az Istennek az az üzenete ma rajtam keresztül, halleluja, mint idétlen. Én a legidétlenebb közöttetek. Azt mondom, gyere az Úrhoz. Gyere az Úrhoz, és akard a Krisztust, a fölkentet, az ő személyét, hogy megismerd, akard az erőt, a föltámadás erejét, és akard a szenvedést érted. Egyszerűen szellemem ezt mondatja. Nem fogunk tudni tovább menni az Isten keresésben, ha együtt nem akarjuk az Urat. Értsd meg! Ezért csináljuk az ima alkalmakat, ezért csináljuk a nem tudom milyen alkalmakat, hogy együtt közelebb kerüljünk Krisztushoz. Nem csak egymáshoz kerüljünk közelebb, hanem azt akarom, hogy a Krisztus, aki benned van, ahhoz legyek közelebb. Amen. És amikor beszélsz a Krisztusból, az a kijelentés engem is megragadjon, átvegyen, megfogja a szellememet, és a följebb vigyen az Úrhoz. Közelebb vigyen az Úrhoz. Bocsánat. Nem azért imádkozunk, hogy csak együtt legyünk is valamilyen aranyos kis, kedves, aranyos imádat elmondjuk az Úrnak. Hát az Úr meghallgatja. Nem. Megvan a cél, amiért imádkozunk. Hogy közösséget alkossunk az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel. Hogy részesedjünk újra és újra az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemből. Ezzel a tudattal kell élned. Fú, ezt most mondanom kell. Ezzel a tudattal kell élned, hogy mikor az Úrhoz jössz, akkor kapjál valamit.
Amen.
És át kell törni az Úrnak ezt az elutasított falat. péríteni.
Halleluja.
Miért gondolod, amikor engem feltöltött a Szent Szellem, és utána futottam, vagy nagyon betöltekeztem, gondolod, hogy akkor nem volt ciki először? Hát hogy? Az első kérdésem az volt, mit fog szólni a többiek? És akkor én éreztem, most le kell gyűrnöm. Most vagy betöltekeztek Szent Szellemmel, és fityek hányok, hogy ki mit mond, ki mit magyaráz nekem, vagy pedig elzarasztom, és nem tudod a Szent Szellemmel. Pedig Jézus nem így volt? A vak nem így gyógyult meg? Hogy vagy azt mondja, kiabálok, ha vagyok itt, akkor is. A vérfolyásos azt mondja, nem így történetet be Isten gyógyító keretével? Dehogy nem. Még ha a törvény ellenére, akkor is megérítem őt. Férfit nem lehetett megérinteni, pláne egy tiszteltan asszony, vérfolyásos volt. Áttört a törvény falait.
Amen.
Abba hagyta a vallásoskodást. Akarta a dicsőséget. Megkapta a dicsőséget? Meg! Mi az, ami visszatart bennünket? A helyzet és a hitetlenség, és a másik, amit itt mond Jézus Krisztus, a szívünkben lévő okoskodások. Okoskodás a szívünkben. Okoskodás. Eredetileg görögben logizmos. A szívből jönnek ezek az okoskodások. Annyira bölcs. Annyira tudja, hogy ki az életét kezelni. Mégis tönkre megy. Mégis átvágják. Mégis pofára esik. Miért? Mert a szent szívét követi, de nincs benne Krisztus. Vagy ha benne is van Krisztus, nem fittyek hány Krisztusra. És meg pofára esünk állandóan. Nem vettétek is el a pofára esünk? Ha, valaki legalább beszól. Pofára esünk. Miért? Mert nem akarjuk Krisztus. Nem akarjuk az erőt, és nem akarjuk a szenvedést. Lássatok meg az én kezemet. Tehát miért háborodhatok meg? Miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássatok meg az én kezemet, lábamat, én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, lássatok meg, a szellemnek nincs húsa és csontja, amit látjátok, hogy nékem van. Milyen volt a föltámadott dicsőséges Krisztusnak? Csontja és húsa. Tehát ez a megdicsőült testnek van húsa és csontja. Erről beszélek, barátom, hogy új testet fogsz kapni. Ez a föltámadás üzenete. Fú, ez fantasztikus. Képzétek el, hogy tudjuk birtokolni a dicsőséget. És annyira rajtunk lesz a dicsőség, hogy átváltoztatja a dicsőséget, a testünket is, hogy örök ki rajtunk ilyen dicsőség. Hogy ne legyen olyan állapot, hogy ma nincs kedve imádkozni. Ez benne lesz a dicsőség. Erre vágyunk. Hogy állandóan dicsőségbe legyen. Hát egy normális ember keresztény erre vágyunk, nem vagyunk ilyetok. Most ezzel nem azt mondom, hogy eddig nem vágytam, hogy nem vagy normális, hanem csak azt mondom, hogy háborgott a szíved, okoskodott. Saját magad akartad eldönteni az életedet, a dolgait. Én azt mondom neked, meg lehet ebből térni. Tudod, milyen jó esik megtérni? Hú, de jó esik megtérni. Napról napra megtérni, de jó érzés. Ma is hibáztam, uram, nem baj. De veszem a véredet, és köszönöm, hogy szóltál, és újra megváltoztatom a szívemet, és végre keresztény lehetek, és nem ilyen ászmis fiú, vagy nem tudom, milyen vallásos politikus. Kamu, nem akarok kamu lenni. Azt mondta Pál, hogy ő még nem tudta teljesen átvenni a dicsőséget. Akkor ne idegeskedjél, ha te sem tudtad még átvenni. Hanem mit mond Pál ott? Hanem mi akarja ismerni mélyebben ezt az egész dolgot. 42-esben ők pedig adának néki egy darab sült halat és valami lépes vizet. Melyeket elvőm és előttük evett. Amen. És utána mit csinál Jézus? Figyeld meg! Figyeld meg a megdicsőült Krisztus mit csinál! Hogyan változtatta meg őket! Ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam nektek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak Mózes törvényében, a prófétáknál, a zsoltárokban, én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő szellemüket, hogy értsék az írásokat. Haló! Barátaim, tudod, hogy mit mond itt is ennek az igéje? Hogy a megdicsőült, föltámadott Krisztusnak a feladata az, hogy megnyitja a mi szívünket, hogy értsük az írásokat.
Amen.
Ez a feladat a megdicsőült Krisztusnak. Nem úgy azt hitt, hogy azért dicsőült meg Jézus Krisztus, hogy lebegjen fölöttünk, meg megjelenjen, meg nem tudom, könnyezzen az a keresztet, nem tudom, miket csináljon. Nem ez a célja. Itt teljesen egyértelműen le van írva, mi a célja Krisztusnak. Miért? Miért? Azért, mert ez a feladata. Az a feladata, hogy kiszakítsa az okoskodást a szívedből. Az a feladata, hogy a hitetlenséget összetörje a kételkedést, abban, hogy benned van Isten jelenléte, a föltámadás erején. Azért aztán pedig elvisz téged egy bibliaiskolába, ha alkalmas vagy rá, és írásokból le fogja vezetni neked, hogy kicsoda ő, a prófétai beszéd be fog áramolni a szellemedbe, és aztán, ha türelmes vagy, odaszállod magadat, és engeded, hogy a szíved összetörjen a prófétai ígére, utána megnyílik a szellemet, a nuszon, a belső értelmi felfogó képességet, és utána belekapcsolod abba a munkába, amely Jézus Krisztus hozott létre. Halleluja. Tudok erre ámen mondani?
Amen.
Most erősen, amen.
Amen.
Na ez az igaz, halleluja. Mint a föltámadtatok volna már. Halleluja. Élet, élet. Apcsák 26. Apcsák 26, 12. E dologban éppen útban lévén Damaszkusz felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel. Lévén láttam az úton a király
hogy mennyből a napnak fényességét megszabadó világosság sugarzott körül engem, és azokat, kik velem együtt haladtak vala. Mikor pedig mi minnyájan leestünk a földre, hallik tudatot, amely én hozzám szólt, és azt mondja zsidó nyelven, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Amen. Mit látsz itt? Egy nap, napot meghaladó sugárzás. Ilyen nem volt Jézus szolgálata alatt Jézus. A napot meghaladó sugárzás. Olyan erős sugárzik belőle. Nem látta az arcát, nem jött le teljesen Jézus odáig, de már nem tudom hány méterre a sugárzása megérintette Pált, és ledobta a lóról. Ez a Jézus ugyanaz a Jézus, aki Péteréket meg a többieket helyreállította, és Izraelben élt. Tudjátok, hogy mi a föltámadás? Ez. Ilyen dicsőség. És mi ebből kell, hogy részesedjünk, és ezt kell, hogy nézzük. Ezt a nap dicsőségét. És ezen a dicsőségben benne van a világosság is. Ó, bárcsak lenne igen. Hogy különbség van a között, a világosság között, ami volt Jézus szolgálatában, és még nagyobb világosság van most már az újjászületés után az egyházban, mert ő ebből a dicsőségben, ami fönn van, abból áraszt a világosságot. Le volt mondtálva Jézus dicsőséget, tehát megörösítette magát Jézus. Többször van így, hogy az Isten meg tudja, mint a három Isten, meg tudja üresíteni magát. És úgy jelenik meg a Földön, hogy nincs az a nagy dicsőség ott rajta. De itt nem ezt csinálta Jézus, azért, hogy mi meg tudjuk, hogy nem üresíti meg most magát, sőt hiszem, hogy amikor eljön az Úr az egyházért, nem fogja megüresíteni magát. És azáltal tudunk majd megújulni, úgymond megszentelődni, hogy ebből a világosságból majd ragyog valami. Egy fény alá. És ezáltal fogunk tudni megújulni. Tudod, mit csinálunk majd? Leesünk a földre, úgy, mint Pál.
Amen.
Amikor Pál fölállt, őt már nem kell megtéríteni. Nem kell odahozni két ember. Jézus él, Jézus jó. János tapogatta Jézus. Tehát azt mondja János első levelő tapogatta. Így van? De most jelenésekhez visszakozzunk. Tehát ő érintette, tapította, beszélt vele, ott aludta a keblén, nem végeztetek rá? A 9-es verszakot olvasom ezt a dicsőséges részt. Ilyen János elragadtatik, és látja a megdicsült Krisztust. És János, én János, aki nektek atyátok fia vagyok, társatok, és a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában, a tűrésben, szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, Isten beszédéért, és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért, szellemben vallék ott az Úrnak napján, és hallék hátam meg egy nagy szót, mint egy trombitáért, amely azt mondja, én vagyok az Alfa, az Omega, az első, az utolsó, amit látsz, írd meg könyvétben, küld el a hét gyülekezetnek, ami Ázsiában, Efézusban, Szmírnában, Pergamenben, Tiátriában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszél. Megfordultam, láttam hét arany gyertyatartót, és a hét gyertyatartó között hasonlót az ember fiához. Bopergérő ruhában öltözve, és mellénél aranyővel körülövezve. És az ő feje és a haja fehér halak, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és szemei olyanok, mint a tűzlány, és lábai hasonlók voltak az ízűfényű érzhez, mint a kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan volt, mint sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében hét csillag, és a szájából két élő éles kard jött valaki, és orcája, mint a nap, amikor fénylik az erejében. Amen. Ehhez már nem tudott odabújni János. Ehhez az emberhez. Olyan dicsőség volt rajta. Olyan erő volt, ugyanúgy, mint Pálnál, nap dicsősége, sőt még nagyobb volt, mint a nap dicsősége. A lábai, mint az érc, ízzottak. Nem ír itt az ige, de más helyen írja, hogy a szeme olyan, mint a szövétnek látja. Belenéz valaki a szemébe, és szövétneket lát, két szövétneket. Világít, a sugárzik a szeme. Ez a megdicsőült test. Azért kell erről beszélni, hogy ez a jövő. Nem az a jövő, amit most látsz, hogy nyomorkodunk, szenvedünk, nem tudom milyen hülye dolgokkal, stb. Stb. Nem ez a jövő, ez semmi. Erre nézünk, nem erre nézek. Amen. Ami itt van, az el fog múlni, el fog égni. De van egy szebb jövő, dicsőségesebb jövő. Ezzel kell vigasztalni egymást. A föltámadás erejével. Nem lapozzatok oda, mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Az eredeti szöveg összefüggésben nem, hogy szerezzünk üdvösséget, hanem megragadjuk az üdvösséget. Ezért hívott el bennünket. Mi az üdvösség? Az egy teljes áldás csomag. Nem csak a lélek megmentése. Egy teljes áldás csomag az életünkre. Aki meghalt életünk, hogy akár éberek vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Együtt éljünk ő vele.
Halleluja.
Nem, hogy nézzük őt csak messziről bámuljuk, együtt éljünk ő vele. Majd utána azt mondja, vigasztáljátok azért atyám fiai egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Tehát ezzel kell vigasztalni a másikat. Hogy a
dicsőség és a Isten közelsége valóságos. Ezzel kell vigasztalni a másikat. Ez az igazi vigasztalás. Az a vigasztalás, hogy jön a dicsőség. Hogy jön a dicsőség. És mindenki be fog töltekezni a dicsőséggel. És elváltozunk, és mindenki olyan lesz, mint Krisztus. És